Szilassi László regénye a 2010-es évek elejére visz vissza, de felidézi a rendszerváltás éveit is, ugyanis szereplői egy 30 éves osztálytalálkozó résztvevői. Akik karriert építettek, vagy éppen belebuktak a karrierbe, akiknek szövevényesen alakult a magánélete. A harmadik hídban azt követhetjük, mit jelent kisodródni a biztonságosnak vélt otthonból. Ki hogyan lesz hajléktalan, és milyen világ az, amit az otthontalanok világaként nem ismerünk. A következő 20 percben Szilassi Lászlóval beszélgetünk a harmadik hídról. Ez a történet, amit a magyar kritika hajléktalan történetként nevez meg, ez mennyire érett be, mennyire találta meg a helyét, mennyire ismert rá magára az olvasó, vagy az ország, vagy a város, amelynek, vagy amelyben íródott. Mi a te tapasztalatod?
Nagyon érdekes volt, hogy a téma milyen sokat számít. Tehát én úgy gondoltam, hogy nem számít a téma. Tehát az, hogy milyen anyagot veszel témává a kérdésére, az úgy gondolom, hogy nem fontos. Itt láthatóan fontos volt. Tehát, hogy a téma viti, meg ez a, nem tudom, érzékenyítő hatása, középiskolásokhoz szoktunk járni, hallgatókat vadászni az egyetem számára, és akkor elviszem ezt a tényet. Nagyon, nagyon él most is, nemrég kaptam meg a fogyási kimutatást a kiadótól, és nagyon szépen fogy. Tehát úgy beérett. Én annak idején nem szerettem ezt, amikor a kritika azt mondta, hogy hajléktalan regény, noha ez a tárgya. Úgyhogy hát nagyon elégedett vagyok vele, igen, és hát a, hogy is, hogy szokták mondani, tehát a bal liberális sajtó az nagyon szereti ezt a témát.
Azért, mert hogy ez a bizonyos hajléktalan történet, ez egy olyan ügyet érint, ami azóta, vagy az alatt vált nagyon vitatottá, amikor ez a regény megjelent, hogy mit kezdjünk azokkal, akiknek nincs otthona, vagy akik ilyen-olyan okból az utcán élnek, akik az átlagos vagy átlagosnak vélt életkörülményekhez képest sokkal rosszabbul élnek. Na hát ennek a fokozatai romlottak az elmúlt években, és egyre tömörebb szimbólum ez, hogy valaki hajléktalan, egyre kevésbé van rá magyarázat, illetve megoldás, hogy kinek és mit kéne kezdeni, már ez a mondatszerkezet is elég árulkodó. Úgyhogy azóta csak növekedtek a problémák. Én mégis azt gondolom, hogy ez nem egy hajléktalan regény. Engem is bosszantott, hogy a kritika ennyire leegyszerűsítette. Ahhoz, hogy megértse a hallgató, hogy miért nem nevezem hajléktalan regénynek, elmondom, hogy ez egy osztálytalálkozóval kezdődik. És az osztálytalálkozó, és egyáltalán az osztályközösség a magyar irodalomban, ez egy különös tartalommal bír. Egy ilyen posztotliki helyzet ez. A rendszerváltás idején induló osztály találkozik a 2010-es évek elején. Mennyire korszakmérleg, mennyire rendszerváltás regény, mennyire generációs regény ez?
Rosszik utániság is érdekel, de talán még nagyobb nyomokat hagyott bennem a Kemény István Egy nap élet című versem, ugye 96-ban jelent meg kötetben, és azóta foglalkoztat ez, tehát ez 5 évenként vannak az érettségi találkozók, és ez kitűnő alkalom a létösszegzésre, a nevetséges, vagy tragikus, vagy tragikus formák között. És hát igen, az én generáció regényének is legyen. Ugye mi 82-ben érettségiztünk, úgyhogy most már 35 érettségi találkozomra készülök, és megpróbáltam megírni azt, hogy mi lett belőlünk, meg hogy ezt hogyan éltük meg.
Milyen reményekkel, vagy milyen előfeltevésekkel indult ez a generáció?
Minket még arra neveltek, hogy ez a szocialista biztonság fogja uralni az életünket, hogy nem lehet ugyan sehova sem menni, de a kicsi országban jól el leszünk nyelvek nélkül, meg mindenféle konvertálható tudás nélkül. Nagyon jó gimnáziumban jártam, Békés Csaba, akkor Éva Ferenc gimnáziumnak hívták, de nem készítettek fel arra, ami utána következett. Szóval nagyon boldog időszak volt, amikor az ember megértette, hogy szocializmusnak nem sokára vége lesz, de abszolút felkészületlenek voltunk, és hát a legtöbbünknek azóta sem sikerült befótolni azokat a lemaradásokat, amiket az embernek gyerekkorában kellene összeszedni. Tehát sem az a tudás, ami eladható nyugaton, sem a nyelv nem állt hozzánk, úgyhogy nem állt hozzánk közel, úgyhogy nem mondanám sikeresnek az eredményeket, és inkább a saját gyerekeimben látom azt, ami mai képesebbé, vagy szabadságra nevelődhet.
Ez a deficit, amivel a rendszerváltás indul, és a rendszerváltás generációja, vagy generációi, ez azért meghatároztak a lehetséges stratégiákat, és most azért váltsunk, vagy térjünk vissza a regény szereplői közé, és a regény világába, hogy azért ők bejárnak egy életutat, és az a fajta lecsúszás, ami a hajléktalanok világába vezet az egyik osztálytárs révén, az ebből az életútból következik. Nem biztos, hogy ez csak deprimáció, veszteség és tehetetlenségi erő. Ez választás is. Miért és hogy jut el valaki ebbe a világba, amit mi hajléktalan világnak nevezünk, de azért nevezzük meg pontosan, hogy mi is ez a fennálló renden kívüli világ.
Hát nekem volt egy közvetlen ismerősöm itt Szegeden, Alsóvároson, Szivárvány utcában éltünk, és akkor megjelent egy férfi, aki egy ilyen 10-15 évvel idősebb nálam, akkor volt családja, munkája, feleség, és akkor összeomlott a házassága, alkoholizmus miatt elvetítette a munkahelyet, és egyszer csak ott aludt a házunk előtt a földön. Nagyon kemény figura volt, de nem értettem, hogy miért nem hal meg. Egy olyan azért nem halt meg, mert jól lehet, hogy a társadalmi létezését egy idő után feladta, mert látta, hogy a társadalomnak az ő figurája nem kell. Aluliskolázott volt, vagy hát az a fajta nehéz ipar, ami dolgoztatta korábban, az megszűnt Magyarországon. És akkor kiszállt a rendszerből. Nagyon keményen tartotta magát, de úgy gondolta, hogy akkor hogy nem kell a rendszernek, akkor neki se kell a rendszer. Szerintem ennyi. Tehát körülbelül ezek az emberek vannak kint az utcán. Tehát azok, akik alól eltűnt az ipar egyfelől, másfelől kint vannak azok az árvák. Az árvák, akiket fölnevelt a rendszer, és utána szabadon engedett egy kis apró pénzzel. Ezek vannak az utcán, meg most már azok a generációk, akik eleve az utcára születtek. Tehát nem voltak felkészítve erre az világra.
Nem. Azért itt van egy különbség. Van az a típusú ember, aki vagy nem kell a rendszernek, vagy nem neki kell a rendszer, és kilép. És van az, akinek nincs választása, és ebből létrejön egy ellenvilág, ezt az ellenvilágot ismerhetjük meg nagyon alaposan a Harmadik Híd című regényben, amelyet mi hajléktalanok világának nevezünk, de hát ez egy sokkal bonyolultabb és komplexebb közösség, mint sem csak, hogy annyi jellemezni őket, hogy nincs házuk. Barátságok, viszonyok születnek, ellenségességek jönnek létre, konfliktusok zajlanak. Azt hiszem, hogy érdemes ezt a distinkciót megtenni, hogy, és elmondani, hogy igen, van itt egy rendszer, és ez a mi világunk, amiben benne élünk, amiben társadalombiztosítást fizetünk, élelmiszert veszünk, útvonalakat taposunk ki, ez nem végtelen, ennek van egy határa, és azon kívül is van valami, és onnan egészen másnak tűnik az, amiben mi élünk.
Amikor a regény megjelent, akkor utána egy tárca sorozatot gyártottam az akkor még létező Népszabadságban, és ugye ott annak az volt a funkciója, hogy most elmondom, hogy az én érettségi találkozómon valójában mi történt. Mert ugye az adót fizető állampolgárok meg a hajléktalanok között ott van egy óriási réteg, aki nagyon, nagyon billeg és hajlamos arra, vagy fölkészült arra, hogy esetleg még lejjebb zuhanjon, és ez nagyon vastag ide. Nagyon vastag ez a réteg, ugye Békés Csabai, zsaminai ember vagyok, onnan származom, és a teljes rokonságom ilyen természetű. Tehát, hogy ugye nincs, a nyugdíj nagyon kevés, és akkor közmunkából, meg munkanélkül is egyébként élnek. És ez egy hatalmas, hatalmas réteg. És körülbelül ez a helyzet, amúgy meg, akkor én ezt a könyvet írtam, tehát amikor az anyagot gyűjtöttem, meg tényleg papírra vetettem az egészet, akkor volt az az elképzelés, hogy ugye ki fogják szorítani a hajléktalanokat a városból. Tehát, hogy az egy nagyon szigorú pillanat volt, és azért szerintem a helyzet tényleg a sűrűsége.
Lehetséges-e ilyen ebből a dimenzióból ellenállni, bármit tenni azért, hogy az ember önmaga legyen, és egyáltalán mit jelent az, hogy önmaga, akkor, amikor nincs magántulajdona, nincsenek magánviszonyai, és minden a pillanat és az aznap kérdése?
Hát szoktam erről a könyvről beszélni mostanában is, hogy elhívnak íróval beszélni találkozik, és mindig az a kérdés, hogy ugye amikor látjuk ezeket a szegény elesett embereket, akkor nekünk van a dolgunk. Tehát mit tudom, hogy a Caritas, bennünk élő Caritas, mit csináljon? Csinálja meg valamit. Most én elég sokáig jártam itt Szegeden, meg különböző intézményekben, hiszen megismertem a hajléktalanokról való gondoskodást, de azt nem látom, hogy nem érzem úgy, hogy a mi dolgunk lenne vigyázni rájuk. Tehát nagyon komoly szakértelmet igényel ez a dolog, azért is ajánlottam a könyvet azoknak az embereknek, akik vigyáznak ezekre a hajléktalanokra, szerintem nem a mi dolgunk. Tehát itt nagyon, nagyon komolyan képzett szociális munkások, papok, mentőorvosok, mentősök, szerzetesek, tehát olyanok, akik mit tudom én, mondjuk 800 éve foglalkoznak a szegény emberekkel. Tehát egyfelől az a kérdés, hogy mi csinálunk velük, hogy nekik van-e esélyük, azt nem tudom. Azok az intézményvezetők, akik szerint ezen beszélgettem, azok azt mondták, hogy egyetlen barátjuk van a szégyen. Tehát, hogyha arra rá tudnak világítani, hogy ez mégis csak egy szégyen teljes dolog, nem tudom, nincsen semmi. Nem látok túl sok esélyt.
Megint, igen, ezt a klasszikus perspektívát nézzük, hogy mi mit tehetünk, meg hogy mennyit és hogyan kell adni, meg hogyan kell segíteni. De számomra azért nagy élmény ez a harmadik híd, mert ahogy én olvastam, azért egy másik, a szembe lévő perspektívát is kinyitja. Azt, ahogy mi az adakozók, azok, akiknek van, akiknek házkulcs van a lapul a zsebébe, mi ennek tűnünk. Tehát, hogy mi merül fel például egy olyan emberben, akinek nincs magántulajdon, hogy miért kéne ő tisztelnie a magántulajdon, miközben ő megfosztatott mindentől valamilyen módon, vagy miért kellene neki bármiféle udvariassági viszonyt, tiszteletet betartani, ha számára nincs megteremtve, a tisztelet minimuma sem adott?
Hát ez az ember, akit én közelről ismertem, ez gyakran látogatott engem. Ugye 3 éven keresztül minden nap találkoztunk, tehát tudtam, hogy hogyan viszonyul hozzánk. Sehogy. De semmiféle részvét, együttérzés, vagy úgy is lehetne élni. Nem érdekelt ez a világ, a maga világában élt, a maga kapcsolataiban. Tehát nem volt különösebb véleménye. Hozta azokat a tárgyakat, vagy ételeket, amit a gondoskodóktól kapott, ezeket pénzre kellett váltanunk. Elment a szomszéd kocsmába. Ha szerencséje volt, akkor ott meg tudott fürdeni, és aztán mondták neki, hogy most aztán ezután aztán karácsonyi kús legyen. Tehát ez, én úgy éreztem akkor, hogy ez egy teljesen, teljesen külön világ, és haragszik, és haragos ez a világ. Csak hát a magyarországi érdekérvényesítő stratégia ez nem az erőszakra épül. Ha arra épülne, akkor nagyon durva világ lenne.
Azt mondtad, hogy külön világ, de ez mégsem külön világ. Ez ugyanaz a világ, csak vagy nem vesszük, vagy nem akarjuk észrevenni ennek a határait. Milyennek tűnik, hogyha ilyen mélységbe belemegy az ember a város, amiben élünk? Hogyan minősül át? Azt, amit normálisnak veszünk.
Hát elég érdekes volt az anyaggyűjtés, elsősorban abban a tekintetben, hogy akikkel mi itt Szegeden találkozunk, azok a hajléktalanoknak az arisztokratái. Ezek jó erőben lévő, rendszeresen étkező, valamennyi pénzzel is rendelkező, komoly emberek. Tehát ezek a maguk módján fölépítették az életet a semmire, vagy a hiányos gondoskodásra. De azok, akik gyors ütemben menetelnek a halál felé, azok láthatatlanok. Tehát azok Szeged környéki ligetekben, erdőkben élnek, szemétterepekben, nyílnek sátrakban, és várják a halált egy szemetes zsákba beburkolózva egy szeméthegy tetején. Teljesen újra rendezte bennem a helyet. Ez időt ezt nem rendezte újra egyébként, tehát maga az egész történet ez beilleszteti a rendszerváltásról kialakult eddigi történetekbe, de a helyet ez teljesen újra rendezte. Tehát, hogy bármikor rádugorhat egy vad terület. Néha most, amikor előveszem a könyvet, és olvasni belőle, akkor tehát éppen egy példát, most mennyire más lett az egész, és hogy milyen érdekes egy ilyen embert látni, hogy olyan, mintha mindig magával hozna ezeket a vad láthatatlan területeket, ahol él, vagy ahol tárolják ugye másnak.
Ez bennem úgy csapódott le, hogy az otthon, amit a sajátomnak érzek, és a biztonság, ami én vagyok, az egy illúzió, és hogy nagyon, nagyon könnyen foszlik ez az illúzió. Most Szegedről beszéltünk, meg egy városról, de itt a város, amiben mindannyian élünk, több Szeged magánál, és nem csak Szegedről van szó, hanem megjelenik a haza, most ezt gondolja ki olyan betűvel, amilyennel gondolja, van egy kocsmai jelenet, ahol megjelenik egy nagy magyarországos, egy különös nagy Magyarország rajzolatot viselő ember, arra kérlek, hogy ezt a rajzot mondd el a hallgatóinknak, itt a Székelyföldön biztosan nagy érdeklődéssel hallgatják majd, hogy mi is ez az ábra.
Van egy kocsma, kialakul egy konfliktus, fölbukkan egy motoros ember, jó nagy darab, klasszikus kivis kopasz bőrcsek is egyének, ennek a hátulján van egy nagy Magyarország, meg egy kis Magyarország, de a kicsi Magyarország van kívül, és belül van a nagy Magyarország. Hát nem tudom, hogy mit jelent, de ott az írás közben egy ilyen erős képként ezt fogjuk. Szóval, hogy szóval akkor nagyon tetszett, mert szépen már itt olvasok a tenyérként egymás mellé, hogy mennyire borzasztó az, amikor fölépül egy rendszer. És hogy a rendszerek azok mindig rászorulnak valamilyen, ugye, valamiféle dekonstrukcióra rászorulnak, és ez, hogy valahogy a bőrcseki hintésében megfordul a szokásos viszony, szerintem egy kicsit átgondoltatja azokat a problémákat, amiket ezekhez általában hogyan szoktunk kapcsolni.
Mennyire volt benned félelem, vagy mennyire mérlegelted, hogy itt meddig terjedjen a mélyfúrás? Akár a helyzeteket érintően, akár a nyelvét ennek a regénynek, mennyire tartottál mondjuk attól, hogy a sablonok, a klisék, a romantika, a gics eleve megadja, hogy mit gondolunk a hajléktalanoktól, és ezt ugye le kell hámozni az olvasóról, lesz le is hámozza ez a regény, néha elég kiméletlenül.
Hát gyakorlatilag úgy történt az emelős, és hogy van egy barátom, aki a Szegedi Csillagbörtönben pártfogó felügyelő, és minden hónapban eljár abba a társaságba, ahol összegyűlik mindenki, aki Szegeden a hajléktalanokkal foglalkozik. Elmentem, bemutatkoztam, mondom, hogy hát szevasztok, regény szeretnék írni, mindenki nagyon röhögött, de mint hülyét befogadtak maguk közé. És akkor egy idő után megengedték azt is, hogy eljárjak az intézményekbe, és egy éven keresztül havonta két intézményt vagy működést közelről meg tudtam vizsgálni, utána jegyzeteket készítettem, egyiptom egy deci viszkit, és hogyha olyan súlyos volt a helyzet, akkor sírtam egy kicsit, talán a legsúlyosabb a helyzet a Szegedi Indóháztéren volt, ahol ugye a nőnemű hajléktalanokat külön árulják, a párok nem alhatnak együtt, az itteni rendszerben. Hát illetve az volt nagyon rossz, mert mentünk a francia hölgyre egy mentős doktornővel, ő hetente mindig kimegy és kezeli azokat is, akiket a rendszer egyébként nem lát. És aztán ez egy év munka után már csak annyit kellett várni, amíg az ember ezeket elfelejti, és akkor a mégiscsak megmaradó részek azok elkezdtek termelni egy fiktív világot. Amikor az anyagot gyűjtöttem, akkor a egyedi alsóvárosi ferences szerzetesek azok reggelit adtak nekik egy tejgyárjó voltából, szembe feszülte, és hát ezeket körül jártam, és például az nagyon megmaradt, hogy amikor a hajléktalanok elmentek a reggeli, vagy esetleg az ott főzött vacsora után, akkor rátörték a ferencesekre az ajtót, és a körülkel próbálták felszaggatni a kamra ajtát, és tényleg ilyen karomnyomok maradtak az ajtón. Úgyhogy hát hogy a fotósok mondják, nem voltál elég közel, akkor nem lesz jó a kép. Hát igyekeztem annyira közel, amennyire emberileg lehetséges.
Amikor hazaérsz és beteszed a zárba a kulcsot, akkor mire szoktál gondolni?
Én egy Gábor nevű íróbarátomnak azt szoktam mondani, hogy én az Isten háta mögött lakom, Szegeden a Dómtér. Dómtéren az ablakom előtt a Dómnak a hátulja van, tehát az abszisra látok rá. Hát erre szoktam gondolni, hogy az Isten háta mögött.
Hogy milyen ez a vidék, azt az olvasó megtudhatja a Harmadik Híd című Szilassi László regényből. Remélem, hogy sokan bejárják majd ezt a teret, mert hogy ez a mi városunk és a mi hazánk, ami nincs. Köszönöm szépen a beszélgetést!